Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
És hát Hausmann Alajos, 175 éve született, Katona Csaba történész a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok! És valóban 175 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, ha lehet ilyet mondani.
Akiről van. Utca van elnevezve, meg már politikai program is.
Ez pontosan így van, és valójában azonban építész volt, tehát ő se utca, ő se tér, ő se program, hanem csak ugye az emlékezetének a része, vagy a tágabban értelmezve a magyar emlékezet politika része, hogy elnevezünk róla is, nem érdemtelenül különféle köztereket és egyéb dolgokat is. De egyébként
az a furcsa, hogy elnevezünk, de az érdemeiről vajmi keveset tudunk, ugyebár, és akkor a beszélgetésnek az a nem titkolt célja, hogy felelevenítsük azoknak az embereknek az életét és működését, akik ma már csak talán egy utcanévként vannak jelen az emlékezetünkben.
Ez talán azt gondolom, hogy egy állandó missziója lehet ennek a műsornak, ugye erről már többször beszéltünk, mert például Kressz Géza kapcsán jött szóba, ugye amikor Kecskeméten voltam, és ott hívtatok föl, hogy róla jó szemben azt sem tudják, hogy mivel foglalkozott. Hausmann Alajosról azért az meg szokott lenni az emberekben, hogy építész volt, de körülbelül itt megáll a tudás. Márpedig azért mégiscsak a magyar historizmusnak talán a legtevékenyebb, de mindenképp a legjellegzetesebb képviselőjéről beszélünk. Tehát egy olyan emberről, akinek a munkálkodása, azt nyugodtan el lehet mondani a mai napig meghatározó budapesti városképet tekintve, illetve nem csak a budapesti Isten igazából. Soroljunk föl néhányat ezek közül, hogy mi minden köthető az ő életéhez. Tehát kezdjük mindjárt azzal, hogy akkor Ybl Miklós meghalt, méltó elődje, tehát egy nagyszerű építész, akkor a budavári palota átépítésének vezetésére őt kérték föl. Tehát szerintem ez már magába kijelöli azt, hogy milyen komoly dolgok fűződnek az ő nevéhez. De említsünk meg néhány másik épületet, ami szintén nagyon-nagyon jellemzően az ő munkája. Hát például a kokáért ilyen a ma már sajnos nem létező Coburg palota Budapesten, de mondjuk olyan épületeket, megvan a Balatonfüreden a Stefánia Jachtklub, amit 1878-ban épített föl. Ez ugye a Stefánia Jachtklub, a Stefánia trónörökös négy tiszteletére, a Füreden időző és a úgymond polgári, meg kisnemesi származású, meg hivatalnok fürdővendégektől elkülönülni szándékozó arisztokraták alapították meg maguknak, és így jött ez létre. De Budapesten ő csinálta a Pesti Főreáliskola épületét, a tanítóképzőjét, Kolozsvárban az Egyetemi Bonztani Intézetet, Sopronban a Leál Liceumot, nagyon-nagyon hosszan lehetne sorolni. A dolog lényege, hogy a mai napig nagyon-nagyon rányomja a bélyegét az ő munkássága a városképre, elsősorban Budapesten, de máshol is, csak hogy mondjak egy olyan munkáját, amit mindenki ismeri, de nem biztos, hogy eszünkbe jut, hogy ő csinálta a Műegyetem központi épülete. Ez a gyönyörű alkotás.
Na, hát nyilván a műegyetemisták tudják, de nekem ez most új volt.
Így, és persze rengeteg lakóház a Döbrentei utcától kezdve a József körútig, tehát ugye nem csak középületeket csinált természetesen. A műegyetemre egyébként még mindjárt visszatérünk, mert fogalmazunk úgy, hogy nagyon erős kötődése volt ehhez az intézményhez, de hát nézzük először is, hogy honnan származott ő, mert ugye a születésébe kapaszkodtunk bele, hogy megemlékezzünk róla, 1847. június 9-én Budán látta meg a napvilágot, ugye Budapest még nincsen. És nem meglepő módon Budán egy alapvetően német, közelebbről bajor származású család sorjadékaként született. Úgy hívták a édesapját, hogy Hausmann Ferenc, vagy ha úgy tetszik, Franz Hausmann, édesanyját pedig Már Annának. Második gyermek volt, három testvére volt egyébként, egy Ferenc nevű fiú, illetve egy Hermina és Kornélia nevű leány. És a pályája nem úgy indult, hogy kapásból építész lesz belőle, mert eleinte festészetet tanult. Azt annyira nem állt távol talán attól, hogy valamit megalkossak úgy a gyakorlatban, de azért mégsem ugyanaz. Viszont innen meg kőműves tanuló lesz belőle, az már közelebb visz az építéshez. Reáliskolákba jár, és aztán a műegyetembe viszi az útja. Tehát a műegyetemmel való kapcsolata itt kezdődik. És aztán innen Berlinig jut. Berlinben működik a Bau Akadémia, ugye talán nem kell lefordítani ennek a nevét, és itt folytat építészeti tanulmányokat. Egyebek mellett ilyen kiválóságokkal, mint Pártos Gyula vagy Lechner Ödön. Tehát azt lehet mondani, hogy elég jó társaságba járt. És amikor hazatér, akkor viszont nagyon-nagyon fiatalon, ha jól számolom, 21 évesen tanársegéd lesz a műegyetemen. Tehát gyakorlatilag épp hogy túl van a 10 évein, és innentől kezdve lényegében 1912. évi nyugdíjba vonulásáig folyamatosan tanít a műegyetemen. Tehát ezek után, hogyha ő tervezte a központi épületet, lássuk be, nem számít akkor a meglepetésnek, mert az egész életét végig kísérte a műegyetemmel való kapcsolata. Egyébként a tanársegédi pozíciónál természetesen nem állt meg, tehát egy idő után megkapta a rendes tanári tisztséget, volt dékán is, volt rektor is, 42 éven át tanított. Túl azon, hogy építette, gondoljunk belőle, hogy micsoda életmű van e mögött. És az imént említett munkái mellett például érdemes azt megemlíteni, hogy ő alkotta meg az úgynevezett Hausmann barokkokat. Ennek a lényege, hogy a Vöröskeresztnek készített, vagy tervezett, illetve épített, építette fel ezeket a barokkokat, amely szerepet játszott a fajta jótékonyság is, ugye, hogy ő hozzá akart járulni a Vöröskereszt tevékenységéhez. És azt gondolom, hogy egy ember esetében ez mindig egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ilyen értelemben is gondolhatunk rá, mert ez mutatja az ő hozzáállását a társadalom befutott és elismert és sikeres embereként arra nézve, hogy hát valamit visszaadjon a köznek. És hogy a közhöz hogy viszonyult, túl azon, hogy persze egy üzletember volt, aki a megrendeléseiből élt, azt mutatja az is, hogy 1913-ban, tehát egy évvel azután, hogy levonult a tanári katedráról, tehát nyugdíjba ment, rögtön csinált egy alapítványt, amit a műegyetemen végzett fiatal építészek számára hozott létre, tehát a kései utódait akarta ilyen értelemben támogatni. Találtam tőle egyébként egy jó idézetet, hogy mit írt akkor, amikor 44 év szolgálati idő után ő maga kérte a nyugdíjazását. Tehát valószínűleg megmaradhatott volna. Nehéz szívvel válok meg munkásságomnak ezen terétől, melyben férfi koromnak legszebb éveit töltöttem, amelyben igaz szeretettel és teljes odaadással igyekeztem megfelelni kötelességemnek, és mely munkakör ambícióim kielégítése mellett folytos elkezdett tanulni, és a kor haladó követelményeivel lépést tartani. Túl azon, hogy ez egy szép fogalmazás, azt gondolom, hogy mutatja az ő szellemiségét, és az, amit sokattól hangsúlyozok, hogy mennyire kötődött a műegyetemhez. És vajon mit csináltam, amikor nyugdíjba ment? Na, mit gondoltok? Mi volt az első dolga?
Elkezdett tervezni még tovább.
Azt hagyjám, de kicsit lelazult, a szó legjobb értelmében mondom. Utazott egyet, de hova utazott? Egyiptomba, meg a Szentföldre. Mert hogy miért ne tehetné meg? És gyakorlatilag azt gondolom, hogy ezt ő nagyon-nagyon megérdemelte. Mindennek tetejében 4. Károly, az utolsó magyar király 1918-ban történelmi pillanatban még nemesi címet is adományoz neki. Az megint egy más kérdés, ez a nemesi cím mennyire szolgálta az ő javát 1919-ben, amikor a dicsőségesnek nevezett, vagy valamikor dicsőségesnek nevezett 133 nap a Magyarországi Tanácsköztársaság idején létrejött az első magyarországi proletár diktatúra. Hát maradjunk annyiban, hogy
nem nézték jó szemmel a nem kutyabőrrel rendelkező magyar
polgárt. Nem nézték bizony, nem nézték, de nem a kutyabőrt foglalták le, hanem a házát. Tehát az ingatlan, ugye ezt tudjuk, hogy ez hogy működik. Mindazonáltal ez a 133 nap nem tartott hosszú ideig, ugye mindig azt szokták mondani a történészek kellő, hogy is mondjam, cinizmussal, hogy mi a tanácsköztársaság bukásának legfőbb az oka, hogy mi volt a második számú dekrétumuk. Az első az az, hogy hatalomba iktatták magukat, de mi volt a második? Kérem szépen, a teljes alkoholtilalom. Hát ezek után csoda, hogy 133 napig talpon maradtak.
Igen. Igen.
Magyarországon bepróbálkozni ilyen dologba. Maradjunk, hogy nem sikerült. Viszont természetesen Hausmann vissza tudott térni, és hát élete alkonyán 1924-ben még a Magyar Tudományos Akadémia is tiszteleti tagjává választotta. A legkülönfélebb kitüntetésekben részesült, tiszteletbeli doktor lett a műegyetemen, Szombathelyváros díszpolgára lett. Ja, és tegyük rögtön hozzá, hogy teljesen kiegyensúlyozott normális családi életet élt. Egy Mariette Senior nevű hölgyet vett feleségül, akit még berlini évei alatt ismert meg. Leánya Hausmann Gizella pedig egy szintén kiváló építésze szült, Dezsőhöz ment feleségül, valamikor a 19. század legvégén. És olyan értelemben mai napig beszélhetünk Hausmann alajos családi örökségéről, hogy ükunokája, az Eidő Tibor szintén építész, ráadásul, ha jól tudom, az ő fia Krisztián szintén építész és mérnök, tehát azt lehet mondani, hogy a családi örökség az részben látható módon jön szembe velünk az utcán, de olyanért, és lehet vele találkozni, hogy sikerült átörökíteni családon belül ezt a fajta örökséget. És ha így megpróbálom összegezni Hausmann Lajos életét, azt kell mondjam, hogy egy mintapolgár. A polgár alatt mit értek? A klasszikus angol szó, amit úgy hívnak, hogy liberal, annak semmilyen politikai tartalma nem volt valamikor, az azt a független polgárt takarta, aki anyagilag független, tehát el tudja tartani magát, büszke polgár, nem szorul rá senkire a munkája révén. Ebből következően viszont gondolkodásában is független, mert nem kell megfelelnie semminek, leszámítva a törvényeket, meg az általános társadalmi normákat és etikát. És azt gondolom, hogy Hausmann Lajos ilyen ember volt, az a fajta self-made man, aki a 19. század modern polgári társadalmában, mint 1867-ben a monarchia révén váltja fel a rendi társadalmakat, a rendi normákat. Ő itt meg tudta magát csinálni, és polgárként élte le az egész életét, olyan értelemben, hogy megvolt benne az a fajta büszkeség, hogy tudta, hogy értéket teremt, de nem szorult rá senkire. Mert a munkája maga tudása révén tudott magasra törni, ott meg tudta őrizni ezt a pozícióját, tovább tudta örökíteni a családjának a társadalmi viharok közepette, és hát olyan szinten, hogy ott nyomoz Magyarország történetébe, ahogy itt említettem, Kolozsvártól Szombathelyig, hogy azt gondolom, hogy a mai napig büszkék lehetünk rá. Nem az a legfőbb érdemű programot neveztek el róla, hanem az alkotása és ez bizony. A fajta polgári etosz.
És a hagyatéka, ami nagyon sok épületet természetesen lehet látogatni, és nagyon jó, hogy ez így is van, de van egy olyan, ami nekem különösen kellemetlen nem lehet, az a velencei Hausmann-Schwind kastély, ami még gyakorlatilag az eredeti állapotban maradt fent, elég rossz az épület, de nem annyira leromlott. Minden esetre a legértékesebb eleme annak az egész épületcsoportnak, ami ott van Velencén, ez a Hausmann kastély, és az eredeti állapotban megrett az épület belsejének egy jó része. Volt egy hír arról, hogy tavaly, vagy valahogy így, 2020-ban igen, ellopták a kandallót, legalábbis ezt a neobarok fa kandallót, keretet, azt lebontották belőle ilyen barbár módon, aztán utána ezt megtalálták tavaly ősszel, és a tettesek után nyomoznak, de az a baj, hogy a maga az épületcsoport, meg a park, az nem látogatható, és az épület se látogatható, ami sajnálatos, mert az állítólag nagyon szép állapotban van.
Hát igen, sajnos ezzel számolni kell, hogy ugye vannak olyan részei a hagyatékának, ami valóban nem elérhető a köz számára, de hát vigasztalásként akkor hadd mondjam azt, hogy valaki elmegy Nagyvárosra, nézze meg a Városházat.
Na,
Ha a Nagykörúton elindulunk, nézzünk rá a New York palotára, csak hogy ha már a Műegyetem mellett más megemlítünk, ha pedig valaki elmegy Fiumébe, alias Riekába.
Ó, hát ez igen.
A kormányzói palota, kérem tisztelettel. Na. A kormányzói palota, ahol ugye Fiume kormányzója. A magyar állam, ugye, hatalomgyakorlásának.
Igen, jól mondtad, óvatosan.
Igyekszem körbeírni kulturáltan a dolgot. Valahogy véletlenül pont eszembe jutott ez a város.
De miért is? Azért, mert jó város, szép város.
Egyébként igen, nagyon
nem is voltál ott.
Dehogy nem, Opátiában is egy fantasztikus az egész. Úgyhogy majd egy külön...
Az igazság, hogy érdemes elmenni oda.
Csinálunk majd egy ilyen külön adást, egy ilyen nyári mesélő múltat, jó?
Akik voltak Fiumében, a stáb egyik
Rijeka,
fele.
Rijeka, Fiume, Opátia, és természetesen még hozzá lehet tenni még ott a környékben egy jó pár fantasztikus, gyönyörű várost.
Ez esetben nem hagyom ki az viccet, és sűrűn fogom idézni az ott megjelenő A Magyar Tengerpart című újságot. Okay. Nem a mostanában megjelenő Natürlich, hanem akkoriban megjelenő.
Igen. Esetleg Triestet még belerakhatjuk, és akkor így lesz teljes az egész.
Ebben az esetben a generali biztosító is már is befigyel annak minden szépségével, úgyhogy
az lehet így mondani, van, így
vannak
van.
Kötődések.
Úgyhogy szépen Csaba, az
nagyon
jó lesz.
Komoly dolog van mögötte, és csak még egy nagyon fontos dolgot, hogy egyébként pedig még írt is, mert hogy megjelent több munkája, tehát például a Magyar Királyi József Egyetem új épületei címmel 1909-ben kiadott egy munkát, hogy a Magyar Királyi Várról is. Úgyhogy ilyen értelemben a tollat is jól forgatta, de azt gondolom, hogy az idézet, amit én megkerestem tőle, az jól mutatja azt, hogy a precíz építés fogalmazni is gyönyörűen tudott.
Oké.
Hát így emlékezzünk akkor Hausmann Lajosra.
Köszönjük szépen az összefoglalót.
Nagyon szívesen, és ne keverjük össze azzal az építésszel, aki Párizs sugárútjait tervezve meg, őt ugyanis franciásan úgy mondják, hogy Oszmán. De nem Oszmán volt, hanem eredendően ő is Hausmann, csak az a helyzet, hogy a franciás kiejtés ugye az egy picit más.
Okay.
A legendák szerint egyébként ő úgy tervezte meg ezeket a sugárutakat, hogy a forradalom esetén bele lehessen a tömegbe lőni szép egyenes hosszú sugárutakon, tehát...
Ja.
De kellemes ember volt.
Zsuzsán Oszman, így hívták az urat, de maradjunk, hogy ő csak a végrehajtó volt, nem pedig a megrendelő.
Oké, köszönjük szépen, Csaba. További jó munkát neked, szép napot.
Sziasztok, minden jót.
Katona Csaba történésszel beszélgetünk, alapvetően Hausmann Alajosról, de hát néha elkalandoztunk.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.